Szép jó napot kívánok! Én Baksai Nagy György vagyok, mint ahogy Péter bemutatott, alapvetően ügyvéd, és hoztam pár EU-s ügyet. Szerintem azzal kezdem, hogy egy elnézést kérek, hogy így az ebéd előtti fonalakat meghúzom itt a csipegetéssel. Mondjuk András majd a borral szerintem erre rátesz egy lapáttal, úgyhogy mindenki kellőképpen éhesen fogja ezt az ebédet megkezdeni. Akkor én bele is vágnék. Én ma három ügyet hoztam bemutatásra. Azért hoztam hármat, három különböző szintről, hogy egyik Európai Uniós szint se nyavajoghasson, hogy ő neki nem hallották adott esetben a joggyakorlatát. Úgyhogy hoztam egyet, ami igazából egy Board of Appeal, van egy törvényszéki és egy Európai Uniós EU bíróságás ügyünk is, amit ma egy picit belemegyünk. Az első ügy, amiről szeretnék beszélni, az egy nagyon friss ügy, alapvetően nem ezt az ügyet hoztam volna, de a héten kijött egy ítélet, és annyira megtetszett, hogy az első ügyemet eldobtam, és inkább ezt hoztam helyette. Nem tudom, mennyire ismerik Banksyt. Ő alapvetően egy brit graffiti művész, akinek a kiléte az ismeretlen, tehát senki nem tudja, hogy hívják. Ma már előkerült a Wikipédia kérdése, oda bizonyos dolgokat beszerkesztettek, aztán az vagy igaz, vagy nem. Alapvetően nincs meg a neve. Különböző ilyen politikai, meg egyéb gondolatokkal teli falfirkákat csinál. Itt hoztam egy példát, tehát ezt kell tudnunk Banksyről. Aki alapvetően nem egy szerzőjogi tudatos ember, kifejezetten kijelentette, hogy copyright is for losers, elnézést kérünk minden szerzőjogásztól. Valójában ezt a védjegyet egyébként, tehát hogy induljunk onnan, hogy nagyon sok ilyen graffitije van. Több védjegyet is bejelentett, természetesen nem ő, mert ha bejelenteni, akkor tudnánk, hogy ő kicsoda, hanem egy közvetítő cég, aki ezt a kis majmócát is bejelentette védjegyoltalomra, ami alapvetően át is ment, meg is kapta az oltalmat, és aztán majd kapott egy törlési kérelmet. Ami nagyon fontos az ügy szempontjából, az átlátnunk, hogy Banksy alapvetően valamennyi művét elérhetővé teszi, le lehet tölteni nagyon jó minőségben, bátorítja arra az embereket, hogy használják föl, csak nem kereskedelmi célra, ez még fontos lesz. És senki ellen nem lépett eddig föl. Azért nem lépett egyébként eddig föl szerzőgi alapon, saját bevallása szerint, mert akkor kiderült volna, hogy ő kicsoda. Úgyhogy alapvetően nagyon védi a kilétét. Most ugye alapvetően kapott ez a védjegyet törlést, ez a Full Coral Black Limited Company törlési kérelmet nyújtott be, és azt adta elő, hogy a cél igazából ezzel a védjegybejelentéssel az volt, hogy megakadályozza a már engedélyezett művek felhasználását, és hogy ezt kontrollálja, és a lajstromozás célja igazából a szerzőjog megkerülése, illetve némi amerikai védjegyjogi vitájuk is van a feleknek, ezért azt gondolják, hogy valójában az amerikai szerzőjogot, meg védjegyjogot is meg akarja kerülni Banksy, ezért ez egy rossz hiszemű bejelentés. Az eljárás megértése szempontjából összeszedtem a legfontosabb elemeket, hogy időben el tudjuk helyezni, hogy mi történt. Banksy 2010 és 2011-es évek során kihelyezett honlapokra, ezt egyébként ugye be is nyújtották az eljárásba, különböző ilyen kivonatokat, amiben azt mondja, hogy nyugodtan használjátok föl, engem nem érdekel, töltsétek le, csak ne kereskedjetek ezekkel a termékekkel, amin ugye ez a logó, vagy egyébként szerzők által védett művei rajta vannak. Aztán 18-ban benyújtottak több védjegyet is, köztük a már megismert majmócát is, viszont az eljárás során kiderült, hogy védjegyszerűen, tehát semmilyen kereskedelmi céllal nem használták korábban egyébként ezt a megjelölést. És 2019. októberében akkor egy már folyamatban lévő ügynél törölték egy korábbi védjegyét, mert ott lejárt ez az 5 éves használati igazolással vonatkozó idő, és nem használta, azt törölték, ezért Banksy, meg gondolom az ügyvédjei gondoltak egyet, hogy hát valahogy mégiscsak használni kéne ezt a védjegyet, hogy nehogy ugyanerre a sorsra jussunk, és Banksy nyitott egy online áruházat, ahol meg lehetett vásárolni a különböző repi termékeket rajta ezekkel a logó, ezekkel a képekkel. Tehát ez nagyjából a folyamatunk, és Banksy egyébként nagy hangot is adott a brit médiában, hogy ő ezt pontosan azért nyitotta, hogy elkerülje a törlési eljárásnak az eredményét, és megtarthassa ezt a védjegyet. Na most az EUIPO az elsőfokú eljárása során ezeket az információkat értékelte, nagyon egyébként ajánlom elolvasni az ítéletet, mert elég hosszú, komplex és tényleg részletekbe menő, de valójában a lényege az az volt, hogy az EUIPO megállapította, hogy valójában nem volt szándék arra, hogy ezt védjegyszerűen használják ezt a képet, és ugye tudott az EUIPO a folyamatban lévő törlésügyről, és megállapított, hogy pusztán azért került el, azért kezdődött el egyébként a használat, hogy elkerülje a bejelentő a törlést. És nyilván ezt ő gyakran említette is, tehát ennek alapján azt mondta az EUIPO, hogy valójában ez tényleg rossz hiszemű volt ez a védjegybejelentés, mert nem akarja védjegyszerűen használni ezt a megjelölést. Mit mondott a másodfok? A másodfok azt mondta, hogy hát először is tett általános megállapításokat, amik nekünk nagyon hasznosak. Nyilván mondta, hogy a szerzőjog által védett művek alapvetően lehetnek védjegyoltalom tárgyai. Ez mondjuk elég logikus, mert a bármelyik céges grafikai megjelölés valószínűleg eléri ezt a szintet. De itt nyilván arra gondolt, hogy attól még, hogy valami egyébként egy mű, tehát mondjuk egy műalkotás, nézzük egy festményt, az lehet védjegyoltalom tárgya. Rögzítette, hogy egyébként az a tény, hogy valaki bejelent egy védjegybejelentést úgy, hogy nem is akarja használni, ez önmagában lehet rossz hiszemű, hogyha nyilvánvalóan a védjegy funkciójának a megkerülése a célja, és ez egyébként a bizonyítékokból kiderül. Azt is rögzítette, hogy az, hogy a bejelentő bejelent egy védjegyet, neki akkor nem kell tudnia, hogy mikor fogja ezt használni. Tehát ez a tudati állapot, ez nem egy kötelezettség a védjegybejelentéskor, ezért van az 5 éves grace period az Európai Uniós védjegyjogban. Nyilván az is benne van, hogy az a tény, hogy valaki megengedi a még nem védjegyezett megjelölésének használatát, azelőtt, hogy bejelentette volna a védjegybejelentést, ez nem jelenti azt, hogy ő egyébként, ha később ezt bejelenti, akkor itt lenne valamilyen család, rossz szándék, vagy rossz hiszeműség. Nagyon fontos eleme volt, amit az EUIPO kiemelt, hogy itt egy nem kereskedelmi jellegű használat volt korábban engedélyezve. És ez egy kulcseleme volt ennek az ügynek, szerintem itt azért erre többször hivatkozott, és azt mondja, hogy nyilván, hogyha van valaki egy felhasználási engedélyt, főleg, hogyha ilyen módon, tehát kirakja egy weboldalra, hogy töltsd le, akkor ott bármikor mondhatja, hogy hát ezt én visszavonom, és a jövőbe vonatkozóan nem kívánom fenntartani. Úgyhogy ami a döntés lényege volt, hogy nem lehet arra következtetni a felelvítő tanács szerint, hogy itt rossz hiszemű volt a védjegybejelentés, és valójában ténylegesen nem akarta használni ezt a védjegyet, és az a tény, hogy Banksy névtelen akart maradni, az alapvetően egy elismerendő tény, és ezzel szintén nem az eljárás keretében kell foglalkozni. Arra pedig, hogy a szerzőjog a veszteseké, hát erre azt mondta az EUIPO, hogy hát ezt mindenkinek van vélemény nyilvánítási szabadsága. Tehát erre ő azt mondta, hogy ez a védjegy, ez nem rossz hiszemű, tehát maradhat, úgyhogy Banksy megúszta azt, hogy a védjegyét töröljék. Egyébként az EUIPO ítélete, a másodfokú ítélet az valóban nagyon részletes, és nagyon részletesen átveszi azt, hogy mi a rossz hiszeműség gyakorlata, és tényleg javaslom elolvasni. Jó, akkor egy szinttel följebb lépnénk. Egy hangvédjegyet hoztam, aminek az elutasítási indokaival fogok egy kicsit foglalkozni. Most kérném szépen a kedves kollégát, hogy játssza le ezt a hangvédjegyet. Ez viszonylag fontos, és kérem, hogy jól hallgassák meg. Kicsit hosszabb, mint emlékeztem. Ez jól kezdődik. Igen, tehát ez volt a... Akkor gyorsan tovább lépek. Ez volt a hangvédjegyünk, amit majd még egyszer szeretnék lejátszani, úgyhogy akkor még egyszer lejátszuk ezt a kérdést. Tehát ez alapvetően egy olyan hangmegjelölés, ami egy ilyen első sziszenés után egy nagyon fontos 1 másodperc szünet követi, amit 9 másodpercnyi további sziszegés, bizsergés követ. Ez fontos az eljárás szempontjából. Az EUIPO, amikor ezt megkapta ezt a bejelentést, akkor nyilván az volt az első, ezeket, bocsánat, azt nem mondtam, ezeket legfőképp italokra kívánták oltalmazni, különböző alkoholos, teljes, kávés, egyebek és dobozokra, alumínium dobozokra. Azt mondta a bejelentő, hogy a hang az a folyadékban lévő valamiféle nitrogén tartály, kapszulától ilyen, ahhoz kapcsolódik. Jelezte, tehát ő ezzel próbálta megvédeni az EUIPO első felhívását, hogy hát már pedig ez nincs megkülönböztető képessége. Jelezte, hogy a piacon nagyon sok ilyen pezsgő hang van, mások más miatt használtak. A fogyasztói figyelem az átlagosnál jóval magasabb, persze ezt ugye minden IP-s ügyvéd elmondja minden esetben. A hangvédhetőségre vonatkozó követelményeket nem lehet máshogy figyelembe venni, mint amikor a szó meg ábrás megélőseket nézünk. A minimális megkülönböztető képesség is elegendő lajsomozáshoz, ez is egy kardinálisan ismételt mondat, és más italgyártóknak is összehasonlítható hangjaik vannak. Na most nagyon tetszett az elsőfokú EUIPO ítélet, mert egy kicsit pikírt vizsgáló hozta a döntést, és rettenetesen jót lehetett szórakozni, még a feleségem is nevetett rajta, aki eléggé utálja a védjegyjogot. Tehát azt mondja, hogy hát nagyon sok elbíró meghallgatta ezt a hangot, tehát elképzelem, hogy az EUIPO-ban összegyűltek az elbírók és hallgatgatták ezt a csodálatos hangot, de senki nem tudta megállapítani, hogy valójában ez mire való, mi ez, mindenki azt mondja, hogy egyszerű hangot hallunk. Az EUIPO azt mondta, hogy azt kell figyelembe venni, hogy az általános iparági szabványoktól mennyire tér el ez a hang, tehát amit egyébként egy ilyen ital kinyitása során hallhatunk. A következő mondatot szó szerint idéztem a fogyasztói figyelemnél. A bejelentető ezt nem gondolja komolyan. Szénsavas üdítőkről beszélünk, olcsó termékek, mindennapi fogyasztási cikk. Valószínűleg valóban nem gondolta komolyan, de hát elvégezte a jogi munkát. A követelmények nem lehetnek mások. Erre is mondta a hivatal, itt is volt egy pikír beszúrása, hogy ezt is mindig elmondják, ha épp nem szó vagy ábrásvédelmet próbálna valaki lastromozni, hogy máshogy, hogy nem lehet máshogy figyelembe venni. Valóban nem lehet, azért azt mindjárt látni fogjuk, hogy de. Minimális megkülönböztető képesség elegendő, nyilván, és annak meg nincs jelentősége, hogy más italgyártók milyen hangokat illesztenek bele egy ital kinyitásába, ha ez valójában tényszerű vagy okszerűen csinálják. Megállapította, tehát ebből lehet látni, hogy az EUIPO milyen irányba ment el, megállapította, hogy maga a fogyasztó nem fogja azt igazából észrevenni, hogy ez a hang ez miből ered, honnan jön, és kereskedelmi jelzőt pedig biztosan nem fog hozzá kötni. A másik pedig, hogy nem nagyon van ennek speciális hangja ahhoz képest, ami a piacon van. Úgyhogy elutasította. Ami nagyon érdekes, és azért mondtam, most kérném szépen még egyszer bejátszani, mert azt mondja a bejelentő, hogy egy nagyon szokatlan várakozás csönd jön az első sziszenés után. Hallgassuk meg ezt a nagyon váratlan és szokatlan csöndöt. Annál feszültebb az izgalom. Eltűnt. Ez is szokatlan. Igazából kinyitunk egy palackot, és abból ilyen hang jön. Lehetne még egyszer? Nem kell megvárni a végét, elég hosszan sziszeg. Ott volt ez a váratlan csönd. Nem tudom, hogy észlelték-e. Köszönöm, visszateszi a... Tehát a bejelentő azt mondja, hogy ez teljesen szokatlan, váratlan, megdöbbentő. Amikor kinyitja egy palackot a fogyasztó, akkor arra számít, hogy ez rögtön sziszenni fog, és itt picit sziszeg, aztán megdöbben. Többet már nem fogom ezt végigjátszani. Tehát a bejelentőnek ugye ez volt az első, tehát ahogy szokatlanul hosszú pezsgő hang, az is nagyon szokatlan, hogy hosszan pezseg. Tehát ez itt minden váratlan és meglepő. Alapvetően azt mondja, hogy ő jelentős műszaki beruházást tett azért, hogy ez így hangozhasson. Tehát elhelyezett egy speciális valamilyen eszközt ebbe a dobozba, hogy valaki kinyitja, és egy kicsit később kezd el ezt hiszenni, ezt lehet állítani. Fölhozza azt az érvet, hogy ma az ételakusztika, én erről nem hallottam még, úgyhogy ennek is örültem, megismerhettem. Az ételakusztika ez egy fontos dolog, mert a fogyasztó attól fogja egy ételt jó minőségűnek tartani, például egy jó ropogós kukoricapelyhet, hogy úgy jó hangosan ropog. És ez is ebből azt a következtetés mondta le, hogy a fogyasztó meg kinyitja ezt az üveget, és elámél attól, hogy micsoda minőség, hogy ez ilyen hosszan pezseg. Úgyhogy igen, tehát a meglepő hatás. Azért a másodfok ezt nem vette be, tehát azt kell mondjam, hogy ő nem vette be. Ami viszont nagyon fontos, hogy azt kimondta, hogy a különböző védjegy kategóriáknál máshogy kell nézni a megkülönböztető képességet. Tehát, hogy lehet itt mondani, hogy mindent ugyanúgy kell elbírálni, de valójában nem, mégpedig azért nem, mert a fogyasztó elsődlegesen árujelzőként szavakat és megjelöléseket lát. Tehát a hang azért az elég ritkán minősül árujelzőnek, vagy elég ritkán jön át, hogy ez egy árujelző, ezért azért máshogy fogják kezelni. Itt pedig az is ugye probléma, hogy a bontatlan ital nem bocsájt ki hangot, tehát a vásárlás követően kapjuk meg a hangot. Az EUIPO rögzítette nyilván, hogy mi a brand, a márkának a célja, úgy a fogyasztó megalapozott vásárlási döntése, hogy a fogyasztót visszahívjuk magunkhoz, megvegye újra, és szerinte ez a hang ez nem jó, nem képes ezt a funkciót betölteni, mert csak azután fogja meghallani a fogyasztó, miután megvette a terméket és kinyitotta. Itt azért én érzek egy kis logikai gigszert, mert ha egyszer megveszi, és annyira szuper ez a váratlan csönd, akkor ugye lehet, hogy ő újra meg fogja vásárolni ezt a csodálatos italt. Tehát még lehet ilyen utózöngéje, hogy témánál maradjak. Tehát itt a rezonancia, egy hangvédjegy esetén azt mondja, hogy a rezonancia és a felismerék értékének kell rendelkeznie a védjegynek, különben nem lesz oltalomképes, hogy így származási jelzőként tudják a fogyasztók ezt felismerni. Na most ugye azt mond, a végső döntésében a másodfok azt mondja, hogy ugye ez nem egy származás jelzés, funkcionális elemnek veszi. Itt egyébként szólnak erről, én most tudtam meg, itt is volt némi hiányosságom, hogy van pezsgős milk, tehát buborékos tej, ez létezik ez a termék, és Ázsiában nagyon isszák, és jön be Európába is, mert ugye a bejelentő egyik érve az volt, hogy hát a tejtermékekre miért utasítják el a sziszegős hangot, amikor az nem sziszeg, mire mondták, hogy dehogy nem, van amelyik sziszeg. Úgyhogy van ilyen termék, nem szeretném kipróbálni a reggeli kávémba. És azt mondják, hogy a megjelölés a hang szükségszerűen az adott műszaki alkotás velejárója, tehát itt a velejentő belefutott a saját érrendszerébe, hogy hát ez azért ilyen, mert hogy belerakták ezt a műszaki megoldást. Itt egy érdekes megjegyzés, hogy az elutasítási ok az kizárólag a megkülönböztető képesség hiányára vonatkozott, tehát nem mentek bele a funkcionalitás kérdésébe, erre nem húzta rá az EUIPO. Na most a törvényszék az nagyjából egyetértett, az volt a legnagyobb különbség, ezt is azt mondja, hogy a térbeli védjegyekre vonatkozó szabályok itt nem alkalmazhatóak, mert bizonyosan megpróbálta belevonni az EUIPO egy picit azokat, mert hogy itt nincs térbeliség, ami mondjuk valóban igaz. Nincsen megkülönböztető képessége, mert közvetlen kapcsolatban áll az érintett árukkal, és a fogyasztók ezt észlelni is fogják, funkcionálisnak fogják tekinteni. És gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy egy pezsgő doboz kinyitása során egyébként ez a hang. Nyilván nem a váratlan csönd, de alapvetően elkerülhető. Tehát minden fogyasztó az italokra való utalásnál fogja felfogni ezt a hangvédjegyet, ezért nem lehet sajnos megadni. Úgyhogy, és nyilván mondta, hogy hát nagyon jó a váratlan elemek, de hogy azért ez mégsem annyira váratlan, és azért viszonylag szokásos, hogy valami akár hosszan pezseg. Egyébként se várja ki a fogyasztó ezt a hosszú pezsgést. Úgyhogy ez is elutasításra került. Végelemben nem kaptuk meg nem kapta meg a bejelentő ezt a hangvédjegyet. Ami konklúzióként levonnék, az, hogy formálódó a gyakorlat, nyilván, mert hogy nem sok ügyünk van. nagyon szeretnék egyszer az EU-IPO-ban ülni egy hangvédjegy felszólalásnál, ahogy nyomogatják az egyik-másik védjegyet, hogy vajon hasonlít a kettő egymásra, ugye, hasonló vagy nem hasonló, de hogy alapvetően nem nagyon csinálnak ilyet. A megkülönböztetési szint, én úgy érzem ebből az ítéletből, hogy azért egy magasabb fokot várnak el, pontosan azért, hogy elérje azt, hogy ez egy árujelzőként szerepel, és van valamilyen ilyen funkciója. És igen, az nyilvánvaló, hogy a fogyasztók azok a szó és az ábrás megjelöléseket veszik elsősorban árujelzőnek. Tehát a hangvédjegyekkel kapcsolatban szerintem magasabb a követelmény. És akkor még egy szinttel feljebb lépnék, az Európai Unió Bíróságának az Apfel-Zügle ügyét hoztam el egy kis beszélgetésre. Alapvetően ő lenne az Apfel-Zügle, én nem vagyok egy nagy németes, de megbeszéltük a németes kollégákkal, hogy ennek valójában van jelentése. Miután én csak maximum Hochdeutschot tudok valamelyest érteni, ezért nem lepődtem meg, hogy nincs benne a német szótárba, de valamiféle sváb dialektussal ez egy alma betakarítására szolgáló ilyen traktor, aminek különböző ilyen vontatmányai vannak. Ma már ezt ilyen turisztikai célokra használják, tehát fölpakolják a turistákat és körbeviszik az almaszokat. Születen. Na most ő, ugye a bejelentő bejelentette ezt a védjegyet, meg is kapta, különböző ilyen kulturális tevékenységek, egyéb ilyen étel-ital szolgáltatásra. Majd észlelte, hogy egy önkormányzat egy helyi ilyen zenés mulatság során szeretné ezt a védjegyet úgy felhasználni, hogy ugye a különböző reklámanyagokban benne volt, hogy gyertek el az almaszületre, és még lesz Apfel-Zügle is, arra is föl lehet majd ülni. Na most ez nem tetszett neki, és benyújtotta egy védjegybitorlási pert. A védjegybitorlási perre rögtön, mint megint jól elvégezte a munkát az IP-jogász, egy viszontkeresetet nyújtott be, ahol különböző, jó, itt a cikkekben volt azért a jogalapoknál szerintem kis félremenetel, de mindegy is benyújtotta a viszontkeresetet. Na most az első tárgyaláson, ez Németországban, Münchenben következett be, a jogosult az elállt a keresettől. Mondta, hogy mégsem akarok ezzel foglalkozni, azt hittem megijedt, személyedtél, meg köszönöm, befejezném. Az önkormányzat viszont azt mondta, hogy hát ha egyszer már berángattál, akkor ezt most már végigvisszük. És nem, és fenntartotta a viszont keresetét, ami alapján a Landgericht München törölte 41. áruosztályba. Miután nem tudok németül, ezért nem olvastam el az ítéletet, nem tudom, hogy mi alapján csak abba, de a lényeg az, hogy azt mondta, hogy abba törli. Na most, hát az önkormányzat az továbbra is tele életerővel ezt fellebbezte, hogy a többi áruosztályban is azért csak töröljük már azt a védjegyet, úgyhogy benyújtott egy fellebbezést, és akkor az Oberlandesgericht München, de hosszú szép szó, kétségét fejezte ki azáltal, hogy ő ezt egyáltalán letárgyalhatja ezt a fellebbezést, mert hogy elálltak az alapvető védjegybitorlási pertől. Azt fogalmazta meg, hogy alapvetően az EU-IPO-nak egy elsődleges joga van arra, hogy az Európai Uniós védjegyekkel kapcsolatban rendelkezzen, nyilván ő lajstromozza, felszólalás, stb. Ezt ő, és ez a jog, ez csak kivételes esetben megy át a nemzeti védjegybíróságokhoz, például ugye a viszontkereset során. Tehát ez főszabály szerint az EU-IPO az, aki az ura és istene mindennek, ami Európai Uniós védjegy. És az alperesnek ráadásul már nem kell védekeznie, hát megúszta a védjegybitorlást, örüljön, és hát vagy használja tovább, vagy ne használja, de megúszta a kérdést. Nem érezte azt fenntartatónak, hogy itt miért kéne végigvinni ezt a viszontkeresetet. Hiszen, ha ő nem tárgyalja le, ugye az EU-IPO-hoz bármikor be lehet nyújtani egy törlési kérelmet, tehát igazából nincsen megfosztva a viszontkereset felperese a jogoktól. Ezért, ugye, most ide raktam a kérdést, de nem kell végigolvasni, megkérdezte gyakorlatilag a EUB-től a bíróság, hogy ha az alapkeresettől érvényesen elállnak, akkor nekem le kell tárgyalnom a viszontkeresetet. Van-e jogom letárgyalni és abba döntést hozni? Most először ugye az EUB a viszontkereset fogalmával foglalkozott, rögzítette, hogy nyilván ez nem egy tagállami értelmezése múlik, hanem itt van egy európai szintű értelmezése ennek a szónak, mert úgy lehet ugye EU szinten hasonló döntéseket hozni. Általános nyelvhasználatot kell figyelembe venni. Egy alperes által indított eljárásban valamiféle a felperes által, vagyis, hogy bocsánat, az alperessel szemben indított eljárással, vagy eljárásban a felperes által valamilyen benyújtott újabb iratot kell értelmezni. Nyilván itt a felperes-alperesi pozíció az ugye változik. Behozta a Brüsszel egy gyakorlatát, és azt mondta, hogy ott is az általános polgári ügyekben ezek különálló és önálló kérelmeknek minősülnek, és eljárásjogilag valamelyes függetlenek egymástól. Nyilván van egy függő viszony, de hogy valamelyest azért szétválasztható, és alapvető tény, hogy a viszontkereset a jogvita tárgyának a kiterjesztése. Hiszen nem arról beszélgetünk, hogy itt volt-e védjegybitorlás, hanem arról beszélgetünk, hogy hát lehet, hogy a másik fél úgy szerzett védjegyet, hogy arra nem is lehetne jogosult, akár mert aznak nincs megkülönböztető képessége, stb. Tehát valamilyen szinten ezen túlmegyünk az alapkérdésen. Ezért a viszontkereset az nem pusztán egy egyszerű védekezési forma, hanem ennél túlterjeszkedően az egy önálló lábakon álló kérelem. És nyilván rögzítette az EU-IPO hatáskörét, hogy senki nem akar az EU-IPO-tól semmilyen hatáskört elvonni, de van lehetőség nyilván arra, hogy a nemzeti bíróságok döntsenek. Azt is rögzítette, hogy nyilván van egy elsőbség, tehát abban az esetben, hogyha a törlést először a EU-IPO-hoz nyújtották be, akkor nyilvánvalóan az EU-IPO fogja letárgyalni a törlési kérelmet, és utána a védjegybíróság nyilván az a bitorlás során az felfüggesztik. Viszont abban az esetben, hogyha ezt viszontkereseti formában nyújtották be, akkor lehetőséget ad az Európai Uniós Védjegyrend arra, hogy a jogosult kérelmére a felek meghallgatását követően a Nemzeti Védjegybíróság döntsön úgy, hogy akkor jó, ezt csinálja az EU-IPO. Tehát valamelyes meg tud úszni egy kis munkát. Én ezt egyébként Magyarországon már láttam olyan ügyet, ahol ezzel próbálkoztak. Én nem láttam magyar bírót, aki, tehát nyilván első fokon azt mondta volna, hogy jó, inkább csinálja az EU-IPO, mert nyilván megvan az a szaktudása, hogy megcsinálja saját maga. Úgyhogy erre van lehetőség, de alapvetően azt rögzítette, hogy a két per, vagy a két eljárás az különböző célú. Egy bitorlási per az nyilvánvalóan két fél között folyik, inter partes hatája van, nem terjed ki más felekre. Akkor, hogyha egy törlésügyben határoznak, az nyilvánvalóan mindenkire kiterjed, hiszen ha törlik a védjegyet, akkor az törölve van. Ezért kell egyébként ezt alátámasztja, hogy a Nemzeti Védjegybíróságnak meg kell küldenie az EU-IPO számára, hogyha egyébként törölt egy védjegyet, akkor az erről szóló határozatot. Tehát az EUB azt mondta, hogyha megfosztjuk a nemzeti bíróságokat attól a jogától, hogy ő letárgyalhassa ezt a viszontkeresetet akkor is, ha egyébként elálltak az alapvető vagy az alapkeresettől, akkor az ő hatáskörét fogjuk visszafogni és figyelmen kívül hagyni. Tehát a megállapítások azok, hogy az elállás ellenére van hatásköre arra, hogy ezt letárgyalja, le is fogja tárgyalni, meg fogja hozni a döntést. Ha ebben a stádiumban azt várnánk el a viszontkereset felperesétől, hogy forduljon az EU-IPO-hoz, akkor ez a pergazdaságosság elvével ütközne, mert nyilván plusz időt, költséget, előről kezdjük az egészet, típusú folyamatot indítana el. És ugyanakkor ott van az a cél, hogy ha beadtak egy viszontkeresetet, akkor azon kívül, hogy nyilván ez egy rászorítása a másik félnek adott esetben egy megegyezés irányába, de mégis az merül fel, hogy van egy védjegy lajstromozva, aminek nem kéne lajstromozva lennie, mert akár nincsen megkülönböztető képessége. Tehát nem lehet elvenni azt a jogot, hogy egy bíróság, aki tudomást szerzett ennek lehetőségéről, az letárgyalhassa ezt a kérdést, és eldönthesse, hogy valójában tényleg jogszerűen került bejelentésre, bejegyzésre az a védjegy, vagy nem. Ami a konklúzió, az nyilván az, hogy itt próbálnak egyszerűsíteni az eljárásokon, és ez mindegyik félnek egyszerű. A másik, ami viszont nagyon fontos, hogy a bitorlási eljárás megindítását igenis végig kell gondolni, mert van lehetőség arra, hogy magunkra húzzuk a vizes lepedőt. Tehát, hogy megtámadunk valakit, majd azt követően az beadja a viszontkeresetet, amit utána meg letárgyalnak, anélkül, hogy mi meg már visszavontuk. Tehát itt azért azt gondolom, hogy a kockázat az azért viszonylag nagy, mert elveszthetjük a védjegyünket, még akkor is, hogyha egyébként arra jogosultak lettünk volna. Jó, hát azt mondta Péter, siessek, igyekeztem is. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha bármi kérdés van, akkor örömmel megválaszolom.